Kedves gyülekezet, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A mai igehirdetés témájául, alapigéjéül néhány igét választottam János apostol első levele második fejezetéből. Akinél van Biblia, nyugodtan kikeresheti, illetve itt láthatjuk is kivetítve. Tehát János apostol első levele második fejezetéből a 15-től a 17. versig. Így olvasom. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Nem tudom, hogy mennyire érezzük, milyen nagy jelentőség mondatok, igék ezek. És szoktam beszélgetni fiatalokkal erről a témáról, a világ szeretetéről. És sokszor hallottam ezt a gondolatot, ha nem is így szó szerint kimondva, de úgy a szavak mögött ezt a gondolatot éreztem sokszor, hogy ebben a mai világban hogy lehet valaki tiszta keresztény? Hogy őrizheti meg, de azt hiszem nem csak fiatal, azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak szól, akár fiatalok, akár idősek vagyunk, az örök élethez képest mindannyian fiatalok vagyunk, hogyan őrizheti meg valaki magát ettől a világtól? Hogy lehet az, hogy valaki ne szeresse a világot? Először is azt a kérdést szeretném föltenni, hogy mi az, hogy világ? Pontosan mire mondja itt az apostol, hogy ne szeressük? Ne szeressük a világot, se azokat, amik a világban vannak. Hogyha nekem kellene egy ilyen definíciót adni, hogy mi is a világ, főleg így, ahogy az Új Szövetség több helyen használja ezt a kifejezést, én valahogy ezt a megfogalmazást adnám neki, hogy a Krisztus és Sátán közötti küzdelemben ez a Sátán térfele. Az a térfél, ahol Sátán még a nagy küzdelem szabályai szerint lehetőséget kap arra, hogy bevesse az összes fogását, bevesse az összes szemfényvesztését, és a maga kívánságaival behálózza az embereket. És tehát én ezt a definíciót adnám a világra. Hadd olvassak föl egy igeverset a Korintus beliekhez írt második levél negyedik fejezetéből, a negyedik vers, 2 Korintus 4:4. Akikben e világ istene megvakította hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe, Isten képmása, mármint Krisztus az Isten képmása, és az ő evangéliuma, az ő dicsősége, az Atya Isten dicsősége fénylik Jézus Krisztuson keresztül, ő rajta keresztül jut el erre a világra a világosság, az evangélium, a jó hírnek a világossága, de van valaki, akit itt Sátán, akit ez a Biblia vers, e világ istenének nevez. Mit olvasunk, hogy mi az ő egyik legfőbb eszköze? Mit használ a világon? Mit csinál a hitetlenek elméivel? Megvakítja. Megvakítja. Ez a Sátánnak az egyik legfőbb eszköze, a vakítás, szemfényvesztés, szemkápráztatás. De figyeljük meg, hogy a hitetlenek elméit tudja megvakítani. A hit az, ami leolvasztja az ember szeméről azt a hályogat, hogy lássuk a világosságot. Tehát itt úgy látjuk Sátánt, mint aki a világban, azon a területen, ahol ő még gyakorolhatja a hatalmát, Istenként munkálkodhat, tehát latba vetheti minden furfangját, minden kísértését, és vakíthatja az embereknek a szemeit. Még egy igét hadd olvassak, ami a világról szól, ami egy kicsit jobban megérteti velünk, hogy mi is a világ. János evangéliuma 17. fejezetéből olvasom a 14. verstől a 18-ig. 14. verstől 18-ig. Itt Jézus szól a tanítvány, Jézus beszél, ugye imádkozik az atyához, és a tanítványairól mondja a következőket. Én a te ígédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. Csodálatos az egész fejezet, és ez a néhány vers, de hadd nagyítsak föl néhány gondolatot. Először is Jézus azt mondja, hogy azt az igét, azt az isteni szót, amit ő hozott és kapott az atyától, ő azt átadta a tanítványainak. És azt mondja Jézus, hogy a tanítványai, azok a tanítványok, akik befogadják ezt az isteni szót, amit ő az atyától kapott és átadott a tanítványainak, amiért jött, azok, akik befogadják, nem e világból valók, amint hogy én sem e világból való vagyok. Na, ha van igazán megdöbbentő dolog a Bibliában, már pedig aki olvassa a Bibliát, az jó sok ilyet talál, akkor én ezt azok közé sorolom. Jézus azt mondja bűnös, halandó emberekről, akik befogadják az ő igéjét, akiknek ő át tudja adni az ő igéjét, hogy ők annyira nem e világból valók, mint amennyire Jézus nem e világból való. Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy Jézus nem e világból való. Ő a mennynek a fényességében volt, és ő ezt ott hagyta, megüresítette magát, és emberi formát, szolgai formát vett magára. Ebben mindannyian talán egyetértünk azonnal, hogy Jézus nem e világból való. És mi? Mi melyik világból valók vagyunk? Ilyen hatalma van az Isten szavának, az Isten igéjének, hogyha azt Jézus valakinek átadja, hogyha azt valaki befogadja, akkor annyira elválasztja ettől a világtól, hogy őróla is ugyanúgy elmondja Jézus, hogy ő nem e világból való, amint hogy én nem e világból való vagyok. Micsoda hatalma van az igének? Az isteni szót, amikor valaki befogadja, annyira elválasztja őt ettől a világtól, hogy na, ha itt él ezen a földön, lehet, hogy magyar állampolgárságunk van ezen a földön, de közben úgy járunk itt, miközben tudjuk, hogy mi csak jövevények és vándorok vagyunk, és nekünk nem ez az igazi otthonunk, nekünk van egy mennyei állampolgárságunk is. És nem tudom, hogy ki mennyire ismeri ezt a fejezetet a Bibliából, János evangélium a 17. fejezetét, de az egyik fő gondolata ennek az egész fejezetnek az egység. Itt meg Jézus mégis arról beszél, hogy különüljünk el. Nem e világból valók vagyunk. Hogy lehet egység meg elkülönülés is egyszerre? Tökéletesen összhangban van a kettő, sőt. Csak úgy lehetünk összhangban Istennel, csak úgy lehetünk egységben egymással, mint gyülekezet, amilyen mértékben el vagyunk választva az ige által a világtól. És ugye tisztázza Jézus azt is, hogy nem arról van szó, hogy akkor egy ilyen remete életmódot kellene élnünk. Ugye azt olvastam az 15. versben, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát itt élünk ebben a világban, látjuk, lépésről lépésre szembesülünk a világnak a gonoszságával, romlottságával. Látjuk Sátánnak a keze munkáját, mégis úgy élünk itt ezen a földön, úgy élhetünk itt, mint Krisztus tanítványai, hogy nem e világból valók vagyunk, noha ebben a világban élünk. Micsoda kiváltság, nem is tudom, hogy ezt ki tudjuk-e meríteni teljesen, ezt a gondolatot. Ebben a világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk. És azért olvastam föl még a a 17. verset először, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Egyedül az ige, egyedül az igazság tud bennünket elválasztani a világtól. Mi erre nem vagyunk képesek. És a 18. vers, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. Az Atya úgy küldte Jézust erre a világra, hogy itt élt ezen a világon, de nem ebből a világból való volt. És Jézus úgy küld bennünket el, hogy nem ebből a világból valóká akar tenni, hogy így menjünk el ebbe a világba. Talán fölmerül bennünk a gondolat, hogy hát akkor hogy lehet kapcsolatba kerülni a körülöttünk lévő emberekkel? Hogyha most akkor ennyire el kell különülnünk mindenkitől, hogy ne is szóljunk egymáshoz. Akkor most hogy lehet ezt összeegyeztetni a missziós parancsal, hogy szólítsunk meg mindenkit, hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek. Nem lehet máshogy hirdetni az evangéliumot minden teremtménynek, csak is úgy, hogyha nem ebből a világból valók vagyunk. Mert hogyha ebből a világból valók vagyunk, akkor nincs mit mondanunk. Akkor nincsen üzenetünk. Tehát még ezeket az igéket gondoltam felolvasni a világ további megértéséhez, hogy mit is jelent a világ. Tehát ebben a világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk. Visszatérve az alapigénkhez, János apostol első levele, 2. fejezet 15-től 17. verseihez. Itt a 15. versben mi az első dolog, amit említ itt az apostol, amit üzen Isten az igén keresztül nekünk? Mi a legnagyobb baj a világgal? Még mielőtt rátérnénk arra, hogy mi minden van a világban, előbb az apostol valami másra tér rá. Az, hogy mi nincs a világban. Mi az, ami nincs meg a világban? Mi az, ami nincs meg abban az emberben, aki a világot szereti? Aki a világ után rohan? Mi az, amit nem fogott megtalálni? Az Atya szeretete. Ha nem is lenne folytatás, az, hogy mi minden romlottság és mennyi minden szenvedés vár annak az embernek az útján, aki a világ útján halad, hogyha az nem is lenne, arról nem is tudnánk már, ez is önmagában elég nagy felkiáltójel kellene, hogy legyen nekünk, hogy elgondolkozunk azon, hogy egy lépést se tegyünk azon az úton. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Az egyetlen dolog, ami ezt az életet élhetővé teszi, sőt érdemessé teszi arra, hogy éljük, és ami meg tudja szépíteni még ezt a nehéz, romlott, bűnös földi életet is, az Atya szeretete, az nem található meg ezen az úton. Azt mondja itt az apostol, hogy ne szeressétek. Olyan különleges, hogy az az apostol, aki a legtöbbet ír arról, hogy szeressük, meg az, hogy milyen az igazi szeretet, ő most azt írja, hogy ne szeressük. Sokszor fiataloktól az a gondolat jut el hozzám, hogy hát akkor semmit se lehet szeretni. Nem lehet szeretni ezt se, meg azt se, meg amaz se. Minden, ami egy fiatalnak az életét izgalmassá, meg érdekessé tenni, a Biblia mindezt eltiltja előlünk. Hát akkor mit lehet szeretni? Itt állunk úgy üresen, hogy én nem szerethetem azt se, meg amaz se. És akkor mit lehet szeretni? Igen, ez negatív megfogalmazásban van, ne szeressétek, de van bőven pozitív is. Nem ott vagyunk üresen, hogy akkor minden szeretetről le kell mondani, hanem csak arról a hamis szeretetről kell lemondani, ami megrabol bennünket az igazitól. Hadd olvassam föl a pozitív oldalt is. Igenis van valami, amire rááraszthatjuk minden szeretetünket, és ami bennünket is szeretettel tölt el, Máté evangélium a 22. fejezetéből, a 37. verstől olvasom a 39-ig. Máté 22:37-39. Jézus pedig mondta néki, szeresd. Itt a pozitív. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a két nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Még egy a másik evangéliumban az is ott van, hogy minden erődből. Ne maradjon semmi, amit föntartunk valami más szeretetnek. A világ szeretetének. Ne maradjon hely. Adjuk át teljes szívünket, teljes lelkünket, teljes elménket, minden erőnket, minden fizikai, minden erőnket az Istennek. Mi nem tudjuk szeretni az Istent, de át tudjuk ezeket adni neki, és akkor ő megajándékoz a Szent Lelke által az ő szeretetével. Olvastam egy nagyon kedves kis történetet. Talán hallottunk John Harvey Kellogg-nak a személyéről, egy adventista orvos volt, aki az élete végén sajnos letért a helyes útról, de nagyon sokáig hűségesen szolgálta az Istent, és nagyon, nagyon sok minden jót tudott elvégezni általa a Jóisten. És ő számolt be egyszer egy esetről, ami Chicagóban történt az 1800-as évek végén, hogy egy kisfiú, nem tudom pontosan, hogy hány éves lehetett, egy kisfiú oda ment az utcán egy férfihoz, és azt mondta neki, hogy Uram, maga tudja, hogy a legnagyobb bűnös. Hát a férfi egy nagyot nézett erre, hogy miért mond neki ilyet ez a kisfiú, és válaszolta neki, hogy hát én nem gondolom, hogy én lennék a legnagyobb bűnös, hát én nem öltem meg senkit, én nem raboltam bankot, nem tettem semmi nagy bűntényt, hát miért mond neki ilyet, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös. És akkor a kisfiú utána idézte ezt az igét, az van megírva, hogy az első is a nagy parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ha ez az első és a legnagyobb parancsolat, akkor nem az első és a legnagyobb parancsolat áthágása az elsődleges és a legnagyobb bűn? Nem aki ezt a parancsolatot áthágja, az az első és a legnagyobb bűnös? És akkor visszakérdezett a kisfiú, hogy maga ezt teszi? Hát a férfi egy nagyot nyelt, és azt mondta, hogy hát nem gondolom, hogy ezt tenném. Aztán végül, amennyire én tudom, ez a férfi megtért, és az Isten szolgája lett. Én nem azt akarom mondani, hogy feltétlenül ez a legjobb módja annak, hogy megszólítsunk embereket az utcán, de nem lehet, hogy mi is a legnagyobb bűnösök közé tartozunk néha. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Nagyon sokan kérdezik azt a kérdést, hogy hát mi bűn van ebbe vagy abba, és felsorolnak dolgokat, ami nem kifejezetten olyan nagy gonoszság, hogy valakinek nagyon rosszat tesznek, de nem tapasztalják meg, nem tudják, milyen az, amikor az embernek a teljes lényét, a teljes lelkét, a teljes szívét valami lefoglalja, valami jó. És amikor így nézünk a világ dolgaira, lehet, hogy bizonyos dolgok nem tűnnek olyan hatalmas nagy bűnténynek. De amikor az ember a teljes szívét, a teljes lelkét, minden erejét az Istennek adja, és azt foglalja le, nem marad helyennek. És persze nem akarok végletekbe esni, hogy akkor minden felüdülés káros, vagy rossz, vagy bűnös lenne, dehogy is. Nagyon is helye van, megvan az ártatlan felüdüléseknek, dolgoknak a helye minden keresztény életében, sőt kötelességünk. De mégis ez az elsődleges kötelességünk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Igenis, van valami, ami annyira kielégítő, amire rááraszthatjuk minden szeretetünket, hogy le fogja rántani a leple. A világnak a kísértései el fogják veszíteni az erejüket, hogyha rendszeresen ezt ápoljuk. Két nagy szeretet küzd az emberért. A világ szeretete és az Isten szeretete. Mindkettő erősebb, mint mi vagyunk. A miénk a döntés, hogy melyiket válasszuk. Nem tudunk, én szerintem mindannyian tudjuk ezt tapasztalatból, nem? Nem tudunk pusztán mi magunkban nemet mondani a világ szeretetének. De van egy erősebb szeretet, aminek, hogyha engedünk, amit, hogyha befogadunk, hogyha azt választjuk, akkor az olyan védelemül tud szolgálni a világ szeretete ellen, mint semmi más. Még egy kis történetet hadd mondjak el, ez is egy gyermekről szól, vagy egy gyermektől hallottam. Egyszer egy anyukát meglátogattunk, még Siófokon, és nagy örömmel újságolta el, hogy éppen nyár volt, amikor érett a cseresznye, és volt neki egy akkor még pici lánya, aki talán még óvodás volt, tehát nagyon picike, ilyen 3-4-5 éves, nem tudom pontosan, és egyik reggel kiment teljesen magától, vett egy pici tányért, még mielőtt reggeliztek volna, vett egy pici tányért, és néhány szem cseresznyét szedett a szüleinek. Úgy, hogy alig érte el csak a legalsóbb ágakat, amik lenyúltak, hogy onnan néhány szemet szedjen. Mondta az anyuka olyan sugárzó, boldog tekintettel, hogy hát az ő kislánya teljesen magától, senki nem mondta, hogy szedjen, magától kiment, és szedett egy kis adagnyi gyümölcsöt. Hát ez a kis adag gyümölcs, ez még egy felnőttnek se lett volna elég, de amilyen örömöt szerzett az anyukának, az leírhatatlan. Én azt hiszem, hogy a Jóisten sokszor így van velünk. Amikor szeretjük őt, teljes lelkünkből, teljes szívünkből, teljes elménkből, a legapróbb dolgoknak is örül. Aki örömet akar szerezni az Istennek, az biztos, hogy örömet fog szerezni neki, mert az Istennek az ad örömet, hogy mi örömet akarunk szerezni neki. És ha valaki szereti az Istent, az biztos, hogy örömet tud neki szerezni. Nehogy az legyen, egy olyan kép legyen a fejünkben, hogy az Istennek nehéz örömet szerezni. Hogy azt nézi, hogy mennyi cseresznyét szedtünk, az még egy befőttnek se lesz elég, még egy felnőtt se tud jól lakni belőle, nem azt nézi, hanem azt, hogy szeretetből tesszük. Persze az nem azt jelenti, hogy akkor tökéletlen szolgálatot akarjunk adni az Istennek, mert a szeretet pont arra fog sarkalni bennünket, hogy a legjobbat adjuk, amit tudunk. Hadd olvassak föl két mondatot a Nagy Küzdelem című könyvből, a 487. oldal eredeti lapszám szerint. Csak a szeretet tesz Isten szemében értékessé minden cselekedetet. Amit szeretetből teszünk, bármilyen kicsinek tűnjék is az emberek értékelése szerint, Isten elfogadja és megjutalmazza. Arra is emlékszem még, mikor kicsi voltam, és anyukám hagyta, hogy mikor ő kenyeret vagy pogácsát készített, és ott a tésztát gyúrta, hogy akkor, vagy kilapította a tésztát, hogy akkor én is szaggassak ott pogácsát. Hát sokszor olyan volt, hogy azt az egészet újra kellett gyúrni és újra szaggatni, de örült neki, mert segíteni akartam. Tehát itt van a pozitív oldal. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez a szeretet hivatott arra, hogy ellensúlyozza a világ minden csábítását, minden szeretetét, amit ő fölkínál, és valami sokkal jobbat adjon helyette. Nem akarok túl sok időt azzal tölteni, hogy azon gondolkozunk, hogy milyen gonoszságok vannak ebben a világban. De azt hiszem, hogy annyit szükséges ráfordítani, annyi figyelmet, amennyit az ige elmond róla, visszatérve az alapigénkhez, János apostol első levele második fejezetében, 15-től 17-ig terjedő versekig, annyi figyelmet azt hiszem, hogy szükséges szentelni neki, hogy a mi szemünk megvilágosodjon, hogy fölismerjük ezeket a csapdákat, és hogy másoknak is tudjunk segíteni, akik hiába keresik azt a szeretetet, amit azon az úton nem fognak megtalálni. És olyan jó, hogy az ige ilyen őszintén megmondja nekünk, hogy mik várnak ránk ezen az úton. 16. verstől folytatva. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. Mi van a világban? Mindaz, ami a világban van? Nézzük meg ezt a három dolgot. Így van, tehát a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Mi az, hogy a test kívánsága? Igen. Tulajdonképpen a test az átvitt értelemben az embernek az önző természetét jelenti. Tehát tulajdonképpen összefoglalva ez mindent magában foglal. Minden kívánságot, amit csak a világ adhat, de én most mégiscsak hadd emeljem ki a szó szerinti testi kívánságokat. Amit említettél, jót enni, jót inni, de nem csak az evést, ivást akarom ide érteni, hanem mindent. Így van, ott is van szó erről. A test kívánsága. Mindaz, ami a világban van, a test kívánsága. Eleken az Életmód Központban, amikor ott éltem, ott dolgoztam, akkor gyakran tartottam az Életmód Központba érkező vendégeknek egy témát reggel Krisztus megkísértéséről, és mikor Krisztus első kísértésében kiállja az étvágynak a próbáját, akkor ott el szoktam mondani ezt a történetet, hogy a Jézus korában a Római Birodalomban működtek olyan étkezdék, ahol az ember bemehetett, annyit eltett, amennyit akart, és utána félre vonulhatott egy bizonyos szobába, amit hánytató szobának neveztek, és utána visszaülhetett az asztalhoz, és ezt annyiszor megismételhette, ahányszor csak akarta. Nem bántani akarom azokat az embereket, akik ezekben részt vettek, de azt hiszem, hogy ez nagyon világosan mutatja, hogy a fizikai kívánságok mennyire tudnak uralkodni az emberen. Valaki úgy fogalmazott, hogy a test rendkívül rossz uralkodó, de nagyon jó szolga. És ebben a földi életben nekünk az a feladatunk keresztényeknek, hogy mindenféle testi kívánságot, ahogy Ellen White fogalmaz, az Isten kegyelme által megszentelt józan ész uralma alá vonjunk. A kérdés az, hogy uralkodni, vagy uralom alatt lenni. Vagy ezek a kívánságok uralkodnak rajtunk, vagy mi uralkodunk ezeken a kívánságokon. És Jézus Krisztus azért jött, hogy minden embernek olyan hatalmat adjon, hogy ő tudjon uralkodni, és ne ő rajta uralkodjanak. Hogy ne a fizikai kívánságok és a szenvedélyek uralkodjanak az emberen, hanem ő uralkodjon rajtuk. Ez azt kívánja meg, ez a mértékletesség, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy az ember egy-egy dologban ilyen kimagasló önmegtagadást tud véghez vinni, hanem ez a teljes önuralom, az embernek a teljes lénye feletti önuralom, ezt egyedül az Isten szent lelke tudja megadni az embernek, mert a léleknek a gyümölcse a mértékletesség, vagy önuralom, pontosabb fordításban. Mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, mindenféle fizikai kívánság, vagy az uralkodik rajtunk, vagy mi uralkodunk rajta. És ez megrabol bennünket attól a nemes és emelkedett életcéltől, amire az Isten hívott bennünket. Nézzük a másodikat. Mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága. Mi a szemek kívánsága?
Szép autó, szép ruha.
Pontosan. Én is mondok egy példát. Mondjuk... Én 14 éves koromban fölkerültem Budapestre egyedül, távol az otthoni családtól, és 5 évig itt voltam kollégista. Tehát valami fogalmam van arról, hogy a világ milyen kísértéseket tud kínálni egy fiatalnak. Amikor sétálok mondjuk a plázában, látok embereket, akiknek nagyon szép ruhájuk, nagyon szép autójuk van, nagyon szép barátjuk, barátnőjük van, látok embereket, akiknek kitűnő képességeik vannak, nagyszerűen énekelnek a színpadon, nagyszerű sportteljesítményt adnak le a stadionokban, És föl kell bennem a vágy, hogy ilyen nekem is kell. Azt akarom, hogy az emberek engem is csodáljanak meg. Figyeljük meg, hogy ennek az indítéka az irigység. Én azért akarok úgy énekelni, mint az a másik, hogy én is fölléphessek, és engem is éljen ezen a közönség. Én azért akarok olyan ruhákat, vagy olyan feleséget, vagy olyan autót, hogy az emberek engem is megnézzenek érte. Engem is irigyeljenek érte. Nem azt akarom mondani, hogy minden, amit meglátunk, és föl kell bennünk a vágy, hogy mi is akarunk olyat, az feltétlenül bűnös. Hát szerintem egy csomó olyan dolog van az ember életében, ha csak a Bibliára gondolunk, vagy Istenre, hogy nem is tudjuk, hogy mi hiányzik az életünkből, csak érezzük, hogy így, ahogy vagyunk, ez így nem jó. És egyszer csak az Isten megcsillant előttünk valamit, megcsillant előttünk egy csodálatos jellemvonást, vagy meglátunk valami hasznos eszközt, ami ténylegesen szebbé, boldoggá, könnyebbé teszi az életünket, azzal semmi baj nincs, hogyha ezt meg akarjuk szerezni. De itt a szemek kívánsága az nem ilyen. A szemek kívánsága az az, amikor meglátunk valamit, és azért kell nekünk, mert mi megbámuljuk, és azt akarjuk, hogy ó, rám is tekintsenek úgy, olyan vágyakozással, olyan irigységgel. Ez a szemek kívánsága. Tehát az egésznek a motivációja az az irigység, a magamutogatás. Mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése. Így van. A rangkérdés, a hatalom. Az élet kérkedése, az élet szó itt az eredeti szövegben az a biosz. Talán ezt ismerjük is, a biológia, ugye ebből származik, a biosz. Ennek egy ilyen egészen tág jelentés tartománya van. Így lehetne visszaadni, hogy élet, életmód, megélhetés, megélhetéshez szükséges javak. A kérkedés, azt pedig talán jobban értjük, hencegés, dicsekvés. Életmóddal, a hatalommal, megélhetéssel, vagyonnal, kérkedés, dicsekvés. Tulajdonképpen ezt jelenti ez a harmadik. Hadd olvassak föl egy igét Máté evangélium a 20. fejezetéből, a 25. verstől a 28-ig. Jézus pedig előszólítván a tanítványokat mondta: tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. Nagyon szemléletes ez a kifejezés, hogy hatalmaskodnak. Nem méltóká akarnak válni a hatalomra, hanem magukhoz akarják ragadni a hatalmat, hatalmaskodni akarnak. Ők akarnak mindenáron felül lenni. A pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Milyen jó, hogy Jézus Krisztus nem az élet kérkedése szerint élt ezen a földön. Milyen jó, hogy ő nem azért élt itt ezen a földön, hogy ő legyen felül. Hogy ő, aki a világ mindenségnek a leghatalmasabb, legmagasabb pozíciójában volt, aki az Istennel egyenlő volt, ő ezt a leghatalmasabb rangot, az Istennel való egyenlőséget nem tekintette valami olyasminek, ami az ő feltétlenül ragaszkodjon, mint valami zsákmányhoz, ahogy írja a Filippi levél második fejezete, hanem önmagát megalázta, és szolgai formát vett föl. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, mint ahogy mi vagyunk, aki sokkal magasabbról jött, hogy oda jöjjön, ahol mi vagyunk, hogy megfoghassa a kezünket, hogy elérjen ott, ahol mi vagyunk, akkor ő megmutatta, hogy még ennél is van lejjebb. Mi hatalmaskodni akarunk, de ő azt mutatta, hogy aki nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. Ő kész volt lejjebb menni, és még lejjebb menni. Engedelmes volt, mint halálig. És amikor már azt gondolnánk, hogy nincs lejjebb, akkor látjuk, hogy még mindig van lejjebb. A keresztfának haláláig. Az Atya jelenlétének, szeretetének a teljes hiánya, a teljes és örök elveszésnek a tudata, érzése, az örök megsemmisülés, akinek járt volna az uralom. És az élet kérkedése, mondja Pál apostol, hogy az a gondolkodásmód, az az értelem legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Az élet kérkedése, az önfelmagasztalás, ez ennek a gyökeres ellentéte. Van valaki a történelemben, aki Sátánnak az egyik leghatékonyabb eszköze, aki ennek a gondolkodásmódnak, az élet kérkedésének, a hatalom vágynak, a hatalom mániának a tökéletes megtestesítője, a tökéletes ellentéte Krisztusnak, az antikrisztus, talán tudjátok, hogy kire gondolok, a pápaságra, akinek nincs semmilyen hatalma, se lelki, se fizikai, se állami hatalma, és mindkettőt követeli magának, és úgy gondolja, hogy ő neki ez jár. Hadd olvassak föl egy nyilatkozatot, egy néhány gondolatot 7. Gergely pápának a Diktátus Pápé című dekrétumából. Ez a saját maga kinyilatkoztatása. Figyeljük meg, mennyire lehet itt tetten érni az élet kérkedése gondolatot. Saját magáról állítja ezeket. Egyedül a római pápát mondják joggal egyetemesnek. Egyedül ő használhat császári jelvényeket. Egyedül a pápa lábait kötelesek az összes fejedelmek megcsókolni. El tudunk képzelni Krisztusról ilyet? Aki azt mondja magáról, hogy egyedül az én lábamat kötelesek az összes fejedelmek megcsókolni. Egyedül az ő nevét említik az egyházakban. Az egész világon csak őt illeti meg a pápa név. A Pater Patrum az azt jelenti, hogy atyának atya. Jogában áll császárokat letenni. Tehát kijelenti, hogy ő a földi uralkodók fölött áll. Ítéletét senki meg nem változtathatja, míg ő egyedül minden ítéletet megmásíthat. Senki nem ítélkezhet felette. A római egyház még soha nem tévedett, az írás tanúsága szerint örökké tévedhetetlen lesz. Azért kell vigyáznunk az élet kérkedésével, mert ha a legkisebb úton is, a legkisebb lépést is közelítjük e felé, ennek ez a vége. Ez a Sátán gondolkodásmódjának a megtestesülése. Ne szeressétek a világot sem, azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És még az utolsó verse, hadd térjek rá, a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Nem ott van mindannyiunkban egy ilyen hiába valóság érzés, mikor von és édesget bennünket a világ kívánsága? Nem tudjuk, hogy ez a világ elmúlik. Ez a világ, ez mindenestül meg fog semmisülni. Tűz által. Az Isten ezt kijelentette nekünk. Ahogy pont a Galata levél fogalmaz, amikor e világ elemei alá vagyunk vettetve, e világ elemeihez kapcsoljuk magunkat. Amikor ez válik a fő célunká, hajtóerőnké, hogy ilyeneket gyűjtsünk, akkor nem ott van az a hiába valóság érzés, hogy ez a világ elmúlik. Ennek nincs jövője. Igen, ezt most megszerezhetem, de mi lesz holnap, holnap után? Mi lesz utána? Mi a vége? Látjuk a végét. Nincs vége. Nincs jövője. E világ elmúlik, és annak kívánsága is. olyan csodálatos, hogy van a Bibliában egy olyan könyv, ami annak arról szól, hogy egy uralkodó, aki Izraelnek a leghatalmasabb, legbölcsebb, leggazdagabb uralkodójává nőtte ki magát, az Isten kegyelméből, ugye Salamon királyra gondolok, és a Prédikátor könyvére, aki bejárta azt, hogy mindent megvalósítson, amit csak ez a világ adhat. Nem is tudom, hogy hány száz ágyasa meg felesége volt, kerteket építetett, az egész palota, még a szolgáknak a ruhája is aranyozott volt, ami csak a szemet gyönyörködtetheti, minden megvolt. De amikor belenézett ebbe, hogy ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is, amikor szembenézett ezzel, hogy itt minden el fog veszni, akkor mi az a visszatérő gondolata a Prédikátor könyvében? Minden hiába valóság, és a léleknek gyötrelme. Olyan jó, hogy nem kell nekünk bejárni ezt az utat, hogy magunk jöjjünk rá saját tapasztalatból, hogy minden hiába való, mert már van ember, aki ezt végigjárta, belekeseredett, és utána elmondja nekünk, hogy az egyedüli fő dolog az, hogy az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. E világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Ez legyen mindig a mi fejünkben, ez a cél. Nekünk olyan hitre van szükségünk, ami képesít ez bennünket nem kevesebbre, hogy az Isten akaratát cselekedjük. Nem csak, hogy ne kövessünk el ilyen nagy bűnöket, ez a negatív oldal. A pozitív oldal, hogy cselekedjük az Isten akaratát. És aki a saját akaratát egyesíti az Isten akaratával, az ugyanolyan örökké való és ugyanolyan elpusztíthatatlan lesz, mint magának az Istennek az akarata. Amikor valaki alárendeli, tökéletesen összeforrasztja az akaratát az Isten akaratával, az az ember nem tud más tenni, mint hogy elpusztíthatatlan lesz. Noha ezen a földön lehet, hogy elalszik, de az ébredés után, a feltámadás után övé lesz a romolhatatlanság. Én azt kívánom, hogy legyen ez a gyülekezet egy olyan kis édenkert, egy olyan kis oázis ebben a lelki sivatagban, hogy amikor ide bejönnek emberek, akkor érezzék, hogy itt megvan az, amit a világban nem találnak. Hogy az a sok ember, aki járja ezeket a köröket, és újabb testkívánsága, szemekkívánsága, életkérkedése, köröket futják meg, hogy hát, ha megtalálják azt, ami hiányzik nekik, hogy itt rájöjjenek arra, hogy ez az, ami hiányzott. És ez az, amit ott nem fogunk megtalálni. Én ezt kívánom, hogy ez a gyülekezet lehessen ilyen, és hogy egyénileg lehessünk olyan jó illatok, ami azt tudja megmutatni, hogy igenis az Isten szeretete erősebb a világ szereteténél. És igenis ellensúlyozni tudja a világnak minden kívánságát. Hogy legyünk olyanok, mint Jób, aki miután az Isten megengedte, hogy Sátán mindent elvegyen tőle, amit csak a világ adhat, a vagyont, a nagy családot, a ház is összedőlt, ugye, amikor ráesett a gyermekeire, a nagy állatállományát, az egészségét is elveszítette. És azt tudta mondani, hogy ha megöl is engem, akkor is ő benne bízom. Az Isten szeretete akkor is erősebb, hogyha semmit nem kapok ezen a világon. És azt kívánom, hogy ezt lehessünk ilyen sok ezen a földön. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy nem kell tudatlanságban lennünk a sátán eszközei felől, hogy te lerántod a leplet ezekről a szemfényvesztésekről. Te egy sokkal jobb utat mutatsz nekünk. Köszönjük, Úrunk, a Te szeretetedet. Köszönjük, hogy a Te szereteted erős, mint a halál, sőt, még a halált is legyőzte. Annyira értékesnek tartasz bennünket. Urunk, köszönjük neked, hogy van valami, amire rá irányíthatjuk minden szeretetünket, a lelkünk minden vágyát. Köszönjük, hogy Te a Te szeretetedet adod mellé, hogy megfinomítson bennünket, hogy isteni szeretetre emeljen bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindezek elkerülhetőek, és kérünk, hogy adj nekünk világos látást, hogy lássuk ezeket a csapdákat, és hogy az embereknek meg tudjuk mutatni azt a jobb utat, amit Te akarsz nekünk megmutatni. Kérünk, Istenünk, hogy Te forgass bennünk ezeket a gondolatokat, és Te válaszd el a mi szívünket teljesen a világtól. Bocsásd meg, Atyánk, hogy olyan sokszor a világ szeretetére hallgattunk. Nem is tudtuk pontosan, hogy mi hiányzik nekünk, de tapasztaltuk, hogy ez nem lesz jó. Add, hogy minél inkább megismerjük a Te szeretetedet, és köszönjük, hogy miközben ebben a világban élünk, élhetünk úgy, hogy nem ebből a világból valók legyünk, vagyunk. Urunk, Te légy velünk a szombatnak a hátralévő részében. Kérünk, hogy engedd meg megtapasztalnunk, és hitáltal megértenünk a Te szeretetedet sokkal jobban, mint ahogy eddig tudtuk. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.